iFater. Technológia konyha nyelven. A mikrofonnál Fekete Gábor és Pápai Péter. Hírfater. Egy hét alatt nagyot fordult a techvilág. Friss hírek, botrányok és újdonságok a virtuális világból és a valóságból.
Bármikor Nintendo termék kerül szóba, mindig el szoktam mondani, hogy csak a fiam meg ne hallja, miközben elfelejtem, hogy sokkal, de sokkal tájékozottabb bármilyen Nintendo-t érintő hírrel kapcsolatban, mint én, de megkockáztatom, mint a bolygó 99%-a, úgyhogy igazából mostantól úgy döntöttem, hogy nem fogok attól tartani, hogy ő meghallja-e azt a hírt, hogy megérkezett a Nintendo Switch 2 hivatalos bejelentése. Nyugodtan elmondhatom, hogy már nagyon-nagyon nagy újdonságot nem tapasztaltunk, de azért nagyon jó, hogy maga a Nintendo igazolta azokat az eddigi kiszivárgott állításokat, amikről azt gondoltuk, hogy valóban ez lehet a Nintendo Switch 2, de nézzük meg, hogy a Fekete Gábor, aki én vagyok, idén karácsonykor mire fogja költeni a pénzét.
Szinte biztos is egyébként, hogy karácsonyra várható a leginkább a Nintendo Switch megjelenése, mert hogy bár bejelentési dátumot nem kaptunk, és leghamarabb is csak májusra jósolják a szakértők és a piac elemzők. Nagyon úgy tűnik egyébként, hogy a Nintendo a második generációs konzolját ténylegesen az ünnepi időszakra fogja majd nagy közönség elé tárni és elérhetővé tenni. Viszont, amit eddig láttunk, kiszivárgott fotóképek és mondhatjuk azt, hogy tervek, legfőképpen különféle TOG és kiegészítő gyártóktól, azok szinte mind igazzá váltak, tehát egy lekerekítettebb, egy nagyobb, egy picit nagyobb, egy picit kiforrottabb és modernebb dizájnt kapott az új Nintendo Switch 2, amit tudunk, mert hogy hardware-es oldalról és tulajdonságokból keveset kaptunk, mint információt, de amit tudunk, hogy mágneses Joy-Con-okat terveztek a Nintendo mérnökei, tehát egy sokkal újabb, könnyebb, egyszerűbb és kevésbé kopó alkatrészekből álló csatlakozással lehet majd a két oldalára ennek az eszköznek rögzíteni a vezérlőket. Plusz gombot is kapott az egyik vezérlő, ennek funkcióját még nem tudjuk, kapott egy újabb USB-C kimenetet, tehát most már két csatlakozóval is rendelkezik. Ez különféle praktikus töltési és külső eszköz csatlakoztatási lehetőségeket tár majd a jövő felhasználói elé. Az úgynevezett Joy-Conok, tehát ezek a vezérlő egységek mozgásérzékelő funkciókkal is rendelkeznek, majd elvileg ez volt pletyka, és ez még nem tisztázódott, de valamilyen lézeres távolságmérést is emlegettek a Joy-Conok kapcsán. Erről még sokat nem tudunk, ahogy arról sem, hogy pontosan milyen hardware fogja meghajtani ezt az eszközt. Ugyebár az előző verzióban egy Nvidia specializált, nagyon-nagyon erős grafikus chippel megspékelt központi egységet találunk. Nyilvánvaló szinte 100%-ig biztos, hogy itt is Nvidia egységről beszélgethetünk, már csak azért is, mert maga Nintendo az első bejelentésben is megígérte, hogy a korábbi kiadott, tehát az előző Nintendo Switch-re kiadott játékok, mindegyike kompatibilis lesz ezzel a készülékkel, és még ezen felül várható majd, hogy innentől kezdve, tehát a bejelentés után, a hivatalos megjelenés után, majd jönnek az exkluzív játékok, tehát mindenképpen kifejezetten erre készülő tartalmakra is számíthatunk.
És ami a leginkább érdekel minket, engem legalábbis mindenképpen, az az ár, és erről még nincsenek pontos információk, de a szakértők is úgy satszolják, hogy egy picivel drágább lesz, mint ahogy az eredeti Switch indult. Most azt mondják, hogy $400 körül fog indulni majd a Nintendo Switch 2, de hát ugye áprilisban is lesz egy Nintendo rendezvény, és májusban pedig valószínűleg többet fogunk megtudni. Egész biztos, hogy az áprilisi Nintendo rendezvényen több részletet fog fellebbenteni a gyártó arról, hogy mit tud majd az új kézi konzol, mint ahogy jelenleg a 64 GB-os belső memóriát is egy kicsit kevésnek gondolom, és hát hiába kevés, valószínűleg a Seagate 36 TB-os merev lemeze, bárhogy is erőszakolnánk bele, nem férne bele a Nintendo Switch-ben, már csak azért sem, mert eleve nem standard számítógépekbe szánják, hanem inkább ipari környezetbe és szerverekbe, és igen, arról a klasszikus, mozgós, tányéros, kattogós merevlemezről van szó, amit már nagyon sokan temettek, hiszen itt vannak az SSD-k most már akár több terabájtnyi megoldással, de hát azért a 36 terabájt az piszok sok, hogy érzékeltessük, hogy mennyi, közel 70 méter magas tornyot lehetne emelni CD-kből, a szépen egymásra pakolgatnánk őket, ami nagyon-nagyon-nagyon sok adatot jelent.
A HDD-ről már egyébként sokan tényleg terjesztették azt, hogy meg fog halni, ki fog halni a rendszerekből, és mindenki átáll az SSD-re és a különböző flash memóriákra. Ennek ellenére azért láthatóan masszív fejlesztések állnak még a mögött a régi klasszikus belülfém korongokból álló meghajtók kapcsán, És hát pontosan erre gyúrta nagyon a CD-t, vagyis arra, hogy hány ilyen belső lemezen mekkora adatot tud tárolni. Ugye a Western Digital a másik nagyon-nagyon nagy játékos ezen a területen, és ők 32 terabyte-nál álltak meg. A Toshiba 31 terabyte-ig jutott ezzel a megoldással, mármint a HDD-s megoldásukkal. A Seagate zsenialitása viszont abból áll, hogy egyel kevesebb ilyen belső lemezen volt képes jóval több adatot, tehát ugye 36 terabyte-ot tárolni. Látható, hogy mindenki arra törekszik, hogy minél sűrűbb rendszereket tudjon kialakítani, ugye már adatközpontokról beszélgetünk, amikor HDD-k használatát emlegetjük, mert kifejezetten ugyebár erre a célra tervezték ezt az eszközt is. Azzal az adatmennyiséggel, amit jelen pillanatban egyre jobban, egyre többször napi szinten használnak a felhasználók, és ugye a mesterséges intelligencia kapcsán is mindig elmondjuk, hogy ezeknek a kiszolgálásához adatközpontok tucatjaira, százaira, ezreire van szükség. Ezekben várhatóan előbb-utóbb majd az egyre nagyobb és nagyobb számok mellett el fogjuk érni azt is, hogy egy ilyen, mondhatjuk azt, hogy nagyobb tömnyi vaj méretű készülékben akár 100 terabájtot is elérhetünk, mint tárhelyet. Nyilvánvalóan ez még mindig nem az átlag felhasználóknak szól majd, viszont üzleti alkalmazásban kifejezetten jól működik majd az, hogy kapacitás növeléssel csökkentik az adatközpontok méreteit, és ezzel együtt nyilván akkor nem kell akkora területet, akkora erőforrás használatot biztosítani ezeknek az eszközöknek, szóval mindenképpen jól jár vele az átlag felhasználó is. És ha már hardware-ekről beszélgettünk, és már picit avittas és klasszikus technológiáról, akkor mindenképpen beszéljünk arról a kábelről, arról a technológiáról, arról az adatátviteli formátumról, ami mai napig jelen van az életünkben az elmúlt évtizedekben. Ez a HDMI, mert hogy ennek kapcsán egy nagyon fifikes és egyben nagyon ijesztő biztonsági problémára hívták fel a szakértők nemrég a figyelmet.
Az Uruguayi Köztársasági Egyetem kutatói egy új módszerrel képesek voltak távolról rekonstruálni egy kijelző tartalmát, és a technika HDMI kábelek által kibocsátott mágneses jeleket, és természetesen mi más, mint mesterséges intelligenciát ötvözi. Ez azt jelenti, hogy a kábeleken kiszűrődő, tehát a szigetelésen keresztül kiszűrődő mágneses jeleket értelmezte a mesterséges intelligencia, és a Deep Tempest névre keresztelt módszer 70%-os sikerességgel tudta visszaállítani azt a képernyőképet, amit ugye ez a HDMI kábel közvetített. Ez több szempontból baromi érdekes. Egyrészt azért, hogy hogyan és milyen módon ismeri fel a mesterséges intelligencia ezeket a jeleket. Nyilván ez a trenírozásnak a része. Másrészt pedig ez azt jelenti, hogy fizikailag nem kell, hogy közel legyenek magához a géphez. Ritkán szokott azért 20-30 méternyi HDMI kábel lenni egy-egy irodában, de van, ahol előfordul, tehát egész egyszerűen nem kell betörni a géphez, nem kell oda menni a géphez. Ha mondjuk a falban vezetik valamilyen oknál fogva ezeket a kábeleket, akkor csak elég a fal közelébe kerülni, az érzékelőket bekapcsolni, és onnantól a mesterséges intelligencia megpróbálja rekonstruálni, hogy vajon mi lehetett a képernyőn. Tehát mindenképpen egy olyan kémkedési, felderítési módszer, ami lecsökkenti annak a veszélyét, hogy közel kelljen kerülni esetleg veszélyes gépekhez, vagy be kell menni olyan helyekre, ahol valamilyen problémába ütközhetnek. Nyilvánvalóan első körben hatóságok, bár nem vagyunk biztosak benne, hogy nem fog ez majd valahova kikerülni a nagy világháróra ez a technológia, mint ahogy ez sokszor elő szokott fordulni, de minden esetre maga a megoldás nagyon érdekes, az is nagyon érdekes, hogy ezzel foglalkoznak, biztos, hogy fogunk erről még hallani.
Tegyük azért hozzá, hogy ez mindenképpen hatalmas előkészületeket, rengeteg erőforrást igényel, nyilván egy ilyen mesterséges intelligencia rendszer alkalmazása, illetve a jelszűrés is komplex és bonyolult folyamat, ugyebár jelszűrésre abban az értelemben van szükség, hogy kiszűrjék azokat a különféle rádió hullámokat a adott kábelt lehallgató vagy vizsgáló személyek, amik zavarhatják ugyebár a mesterséges intelligencia értelmezését. Nagyon-nagyon specifikus esetekről van szó, biztos, hogy egy jó ideig még nem fognak találkozni a hétköznapi emberek ezzel a feltörési technológiával, szóval nem kell féltenünk a banki adatainkat, illetve az internetes forgalmunk semmilyen formáját a HDMI hacktől, de jól látható, hogy azért még mindig van trükk a mesterséges intelligencia használatában. És az is jól látszik egyébként, hogy egyre több oka van a hatóságoknak a különféle technológiai fejlesztésekkel kapcsolatban bizalmatlannak lenni, és ha már arra beszélgetünk, hogy hatóságok és bizalmatlanság és technológia, akkor nyilván nem mehetünk el a hét nagy hírei mellett, amik leginkább a közösségi média nagy szereplőit érintik. Ugye első körben nemrégiben hallottunk arról, hogy a TikTok Amerikai Egyesült Államokbeli szereplésének vége, vagy legalábbis nagyon nagy veszélybe került, hiszen a hatóságok tanácsa szerint le kellett a különféle szolgáltatóknak és különféle alkalmazásboltok üzemeltetőinek venni a TikTok alkalmazásokat, tehát valamennyi ByteDance alkalmazást, ez alatt értendő nem csak a TikTok, hanem a CapCut nevezető videó szerkesztő, és mondjuk például a Marvel Snap nevű játék is. Ez a kiesés, amit a TikTok eltávolítása okozott, viszont mindösszesen csak 16 órán át tartott, mert hogy közben ugye történt egy új kinevezés az Egyesült Államok élén.
Igen, ugyanis gyakorlatilag aznap történt ez a dolog, hogy beiktatták Trump elnököt az Amerikai Egyesült Államok élére, és ő az egyik első határozatával azt mondta, hogy már pedig a TikTok visszakerül, és ezzel együtt a ByteDance többi alkalmazása is visszakerülhet a platformokra. Ennek ellenére érdekes módon, mármint egyrészt az is érdekes, hogy ezt annyira fontosnak tartotta megemlíteni Trump, hogy rögtön az egyik első komolyabb határozata ez volt. Másrésztről pedig az is érdekes, hogy annak ellenére, hogy az elnök azt mondta, hogy igen, visszakerülhet és minden rendben van vele, és kvázi haladékot kapott a TikTok, és itt olyanokról van szó, hogy lehet, hogy majd az 50%-át a ByteDance-nek amerikai cég átvesz, és akkor így lehet kifehéríteni ezt a dolgot, és így lehet ellenőrizni azt a forgalmat, adatforgalmat és minden mást, amit a cég csinál, hogy a fele amerikai kézbe kerül, de ezek még spekulációk, és nyilvánvalóan Musk-tól kezdve csomó mindenki bejelentkezett, hogy ahó, tök szívesen megvennénk a ByteDance felét. Zárójelben ez egy olyan összeg lesz valószínűleg, amit nagyon-nagyon sok levegővel fogunk majd tudni kimondani, még dollárban is. De azért érdekes ez a dolog, mert nem tette vissza sem az Apple, sem a Google az alkalmazásboltba a TikTokot. Egyelőre azt mondják, hogy figyú, arról volt szó az a végleges határozat, hogy ezt nekünk ki kellett venni az alkalmazásboltból, így tuti, hogy valami kavarás van a háttérben. Igen, tök jó, hogy a vadonatúj elnök azt mondta, hogy már pedig mehet és minden rendben van. Ennek ellenére még mi óvatosak vagyunk. Nyilvánvalóan a következő napokban majd lehet, hogy tényleg lesz egy olyan hivatalos határozat is, nem csak egy tévés bejelentés, mutatom az idéző. A TikTokkal és a ByteDance-szel kapcsolatban, hogy majd visszakerülnek az alkalmazások a Google Play Store-ba és az Apple Store-ba, de jelenleg szerencsétlen, mondom nem kis iróniával, amerikaiaknak mellőzniük kell a ByteDance alkalmazásait, már amennyiben nem töltötték le mondjuk az elmúlt napokban, ami elég jellemző volt, hogy megdőlt a letöltések száma. Úgyhogy nem tudjuk, hogy mi lesz a TikTokkal és a ByteDance-szel, az biztos, hogy hamarosan vissza fog kerülni a boltokba, mint hogy az is biztos, hogy erre azért a Meta készült, hogy majd, hogyha a ByteDance lekerül a térképről, akkor azért ő bejöjjön, úgyhogy gyorsan piacra is dob, majd egy kicsit később, de egy saját olyan videó szerkesztő szoftvert, ami kísértetésre hasonlít a ByteDance-hez tartozó CapCut alkalmazásra, ami borzasztó népszerű és gyakorlatilag pár kattintással tudjuk megvágni a videókat és azonnal föltölteni a TikTokra és más videó megosztókra is.
Az Edits nevezetű alkalmazás, tehát szerkesztések, nagyon-nagyon fantáziadús névvel, most ugyan még csak toborozza a felhasználókat, de márciustól elvileg már az első körben jelentkezők kipróbálhatják ezt az új szerkesztő eszközt, ami többek között nagyon sok inspirációs megoldást is kínál majd, tehát hogy hogyan is mind érdemes szerkeszteni a videóinkat, egyszerű nyomon követhető és jól átlátható rendezett felülettel próbálja majd csábítani a felhasználókat arra, hogy a különböző tartalmakat hogyan tudják majd saját maguknak rendezgetni a különféle platformokon. Aki gyakran posztol mondjuk Instagramra, azt tudja, hogy ez egy rendkívül fontos dolog, tehát hogy hogyan néz ki a feed, hogyan néz ki a felhasználói profil, és hogyan illeszkednek egymáshoz a videók is. Tehát ilyen aprólékos kis megoldásokat is kínál a Meta, nyilván ugye a saját platformunkat előnyben részesítve, és ha már egyébként emlegetjük a Metát és a különféle közösségi média platformokat, akkor nem mehetünk el amellett a hír mellett sem, hogy bár nem régiben megváltoztak a közösségi média platform használati irányelvek a Facebook, Meta, WhatsApp és minden egyéb Metahoz tartozó platformon, tehát kikapcsolták vagy átállították az álhír ellenőrzést, és átálltak a közösségi visszajelzésekre építő moderációra, ahogy az egyébként az X vagy egykori nevén Twitter platformon is megszokhatták a felhasználók, azonban vannak kivételek.
Így van, ha valaki fizet, akkor egész egyszerűen ez rá nem vonatkozik, őt nem lehet feljelenteni, Nagyon-nagyon-nagyon keserű az észámíze az egész Meta jelenséggel kapcsolatban, pláne így a Trump beiktatásával most milyen szépen meg fog változni ez az egész jogi háttér, és hogy mit lehet majd csinálni, és milyen szépen be lehet csomagolni egy érzelmes beszédben, igen, Zuckerberg, ezt most kifejezetten neked üzenem, azt, hogy mindez csak azért van, hogy most már kikapcsolják a filtereket és a mindenféle alkalmazásokat, amik eddig az álhíreket szülték, mert hogy ez sérti a szólásszabadságot, és hogy igazából ez a demokratikus megoldás. Hát, nagyon csúnya szavak jutnak most eszembe, de ezzel kapcsolatban egy újabb remek hasonló megoldás lehet az, hogy a fizetett tartalmakra nem fog vonatkozni a jelentgetés, tehát hiába mondjuk mi azt, most sem működik, rengeteg hirdetés jelentek most is, ami mondjuk valamilyen jogszabályt sért, vagy egyszerűen elloptak egy filmből egy részletet, stb. Csak hogy mikor mondja azt a Meta, hogy igen, valóban jogsértés történt. A jövőben ez még inkább most már kimondottan sem fog működni, tehát mi felhasználók hiába szólunk fizetett hirdetésekkel kapcsolatban, és ez érinti az influencerek és egyéb fizetett közös promóciós megjelenéseket, stb. Azt nem fogja moderálni, vagy nem így fogja moderálni a közösségi jelentések alapján a Meta, úgyhogy üdvözlünk mindenkit a szép új világban, egyre inkább afelé hajlik az ember, és én magam is, hogy ezt az egész metavonalat el kéne engedni, akár iPad-estől és mindenestől, de amit biztosan el fogunk engedni, vagy legalábbis sokan el fognak engedni, az az Office, mert egész egyszerűen a Microsoft azt mondta, hogy sorry, valakinek majd nem jár.
Windows 10-ről beszélgetünk még mindig, nyilván nem újdonság, hogy 2025-től a Microsoft egyik legnépszerűbb operációs rendszere, amiről sokan nem akarnak átváltani, az energiahatékonyságban nem annyira nyertes Windows 11-re, főleg, ha mondjuk régebbi hardware-ünk van. Ellenben a Microsoft nagyon-nagyon szeretné, hogy ezt mindenki meglépje, és pontosan ezért a híres neves Office program család egyik verziója sem fogja majd támogatni a jövőben a Windows 10-et, tehát verziófrissítéseket ezekre az eszközökre, ezekre a Word, Excel, PowerPoint alap irodai eszközökre már nem fognak kapni a Windows 10 felhasználók egész konkrétan 2025. október 14-től. Úgyhogy mindenképpen érdemes lesz átgondolni azt is, hogy ki milyen platformra fog ezután váltani. Lehet egyébként, hogy csak egy egyszerű Office serével továbbra is kényelmesen tudjuk majd használni a régi operációs rendszerünket, de egyre több probléma merülhet fel a Windows támogatással kapcsolatban a jövőben is.